Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is folytatódott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által meghirdetett imalánc, amely gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik. Immár 5. alkalommal kapcsolta össze a Kárpát-medence keresztény közösségeit. Az imádság fő célja 2025-ben a megfogant életek védelme, hangsúlyozva, hogy minden emberi élet Isten ajándéka, amelyet a fogantatás pillanatától védeni kell. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a jegybanki alapítványok ügyében, közölte az ORFK. Az állami számvevőszék a múlt héten azt közölte, hogy vizsgálatuk több vagyonelleni és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért tettek feljelentést. Az emelkedő inflációs kockázatok miatt szigorú monetáris politikát ígért az új jegybankelnök a monetáris tanácsülése után. A testület változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Varga Mihály azt mondta, hogy márciusban már a februárinál alacsonyabb infláció várható. A webáruházaknak is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot. Az adó mértéke 3 milliárd forintig, 0,15%, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ár és stop múlt hétfői bevezetése óta 17,7%-kal csökkent átlagosan az érintett élelmiszerek ára, közölte a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A kormány rendelete 30 élelmiszer kategóriára vonatkozik, és az üzletláncok maximum 10%-os árrést tehetnek az érintett termékekre. Akár 200 millió forintos bírságot is kaphat az a cég, amely leszereli a korábban működő bankjegykiadó automatát. A kormány korábban arról is határozott, hogy a jövőben minden településen működnie kell legalább egy pénzkiadó automatának. A bankszövetség első körben a 2000 főnél nagyobb településeken vállalta a bankjegykiadó automaták telepítését. Húsvétra 90 forint körül, vagyis a 2 évvel ezelőtti árszinten alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, közölte az agroinform.hu. Az összeállítás alapján hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Vészhelyzeti tartalék felhalmozását javasolja az uniós lakosságnak az Európai Bizottság. A testület szerint az Európai Uniót is érintő fenyegetések állandó készültséget igényelnek, ezért javasolják a tagországok lakóinak, hogy halmozzanak fel otthonukban legalább 72 órás túlélést biztosító tartalékot. A génmódosított műhús betiltását sürgeti a kormánynál a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet azt szeretné elérni, a kormány által a laboratóriumi műhús tilalmáról szóló törvényjavaslat hatáját terjesszék ki a génmódosított élesztővel termelt, génmódosított szója hozzáadásával készített műhúsra is. Újabb intézkedéseket vezet be Győr-Moson-Sopron vármegyében az országos főállatorvos a száj- és körönfájás megbetegedések miatt. A határmenti 10 kilométeres sávban legeltetési tilalom lépett életbe április 7-éig, és a korlátozás alatt álló területeken március végéig kötelező a sertések levágása. Szlovákiában az egész országra kiterjedő rendkívüli helyzet lépett életbe a száj- és körönfájás járvány miatt. Robert Fico miniszterelnök a kormány rendkívüli ülésén úgy vélte, a keletkezett károk biztosan elérik a több 10 millió eurót. Belgiumban a Charleroi nemzetközi repülőtér sem indít vagy fogad járatokat jövő hétfőn az általános sztrájk miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér már korábban bejelentette, hogy március 31-én minden induló járatukat törlik. A gyülekezés és a vélemény nyilvánítás szabadságához való jog biztosítására szólította fel a török hatóságot az Európa Tanács. A testület emberi jogi biztosa ezt azután közölte, hogy Törökország szerte tüntetések zajlanak az isztambuli főpolgármester bebörtönzése miatt. Végül az időjárásról. A vastagabb felhőzet lassan terjeszkedik észak-északnyugat felé. Hazánk délkeleti felén kétharmadán erősen felhős, borult lesz az ég. Nyugaton várható több napsütés. Az ország déli délkeleti részén időszakos eső, zápor várható. A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban két tanúságtételt hallgathatnak meg az oltári szentségben köztünk élő Jézus erejéről. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. december 31-i adásunk ismétlése. György Dominikát, három gyermekes édesanyát, a Kecskeméti Imádságháza teljes idejű szolgálóját hallják. A tanúságtétele Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójá hangzott el.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntelek titeket én is szeretettel! Hát nagyon nagy változás volt az életemben, amikor 3 éve Isten elhívott a Kecskeméti Imádságházába teljes idejű szolgálatra. És képzeljétek el, hogy ott naponta 4 órát imádkozunk, és ebből 1 óra ráadásul csendes szemlélődés. És hát ez nagyon nagy kihívás volt számomra, főleg az elején, sőt inkább kínszenvedés. Így mondanám, hogy kínszenvedés, mert 1 órát teljesen csendben lenni, hát ez nekem így alapból kihívás, ez nem az én stílusom, ez nem én vagyok. És így háborogtam, nem értettem, hogy most miért kell ezt, miért jó ez Istennek, hogy itt ülünk előtte, és nem csinálunk semmit, nem elmélkedünk azon, hogy ő mennyire csodálatos, nem imádkozunk valami fontos dologért, különösen 1 óra a napból, 1 óra alatt mennyi mindent lehetne csinálni, mekkora pazarlás ez, mekkora időpocsékolás. És így, hát 1 évig így szenvedtem ezen, hogy most miért kell ezt csinálni, és amikor végre föladtam a háborgásomat, akkor Isten elkezdett megtanítani nagyon-nagyon sok dologra a szemlélődésen keresztül. Például először is arra, hogy mennyire nem vele foglalkozom valójában az imába, hogy mennyire csak a saját magam körül forgok, viszem a saját dolgaimat, kérem tőle, hogy ezt tegyem meg, azt tegyem meg, ezt tegyem velem, azt tegyem velem, vagy azon gondolkozok, hogy mi volt, vagy hogy mi lesz, de Isten a jelenben van, ő vele itt és most tudok találkozni. És elkezdte nekem megtanítani azt, hogy hogyan észleljem az ő jelenlétét, hogyan legyek teljesen üresen, minden mást félretéve, csak számára jelen. És elkezdtem megérteni, hogy ez mennyire mélyen kifejezi a szeretetünket. Ha félre tudok tenni minden mást, és azt mondom, hogy Jézus, csak neked van ez az idő, csak érted van ez az idő, én most a te kedvedért akarok itt lenni. És megtanította Jézus azt is, hogy neki ez elég, hogy ő elégedett velem akkor is, hogyha nem csinálok neki semmi fontosat. Hogy az ő vágya az, hogy vele legyünk. Sokkal, sokkal inkább akar velünk lenni, mint hogy tegyünk meg neki nagy dolgokat. És ez az egy a szükséges, hogy ott legyünk vele, az ő lába előtt. Minden más csak ráadás. Sok mindenért aggódunk, de csak 1 dolog a fontos. Ez a jobbik rész, és ez az, amit nem vehetnek el tőlünk soha. Minden más össze fog dőlni, minden mást elvehetnek, minden mást elveszíthetünk egy pillanat alatt. De az ő jelenlétét, azt, hogy ő ott van számunkra, és mi pedig ott vagyunk számára, ezt senki nem veheti el, ezt semmikor nem veszíthetjük el. És Jézusnak ez a fontos, nem az, hogy tegyünk neki nagy dolgokat. És ezt újra és újra így emlékeztet engem erre. Például ilyen egyszerű dolgokkal, hogy nyáron volt a kertünk elején egy nagy csomó, nagy rakás mulcs, amit hátra kellett hordani a kertünk végébe. És elkezdtem talicskázni, és mondom, akkor közben imádkozok a békéért Ukrajnába is. Nyomtam a rózsafűzért, daráltam az imád, hordtam a talicskát, darálom a rózsafűzért, és egyszer csak így a harmadik körnél így éreztem, hogy itt van Jézus. És így azt mondja, hogy Domi, mi lenne, ha csak tolnánk a talicskát együtt? Mi lenne, ha csak tolnánk a talicskát együtt? Értitek, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy velünk legyen. Persze fontos dolog imádkozni a békéért, de hogy Jézus a mindenható Isten fia, akit az angyalok imádnak a mennyben, ő odajött Helvéciára, a falu szélére, és akarja velem együtt tolni a talicskát. És nem számít semmi más igazából, csak az, hogy vele legyünk. És ő ennyire alázatos, én pedig mindig nagy dolgokat akarok, jeleket és csodákat akarok. Akarom látni, megnyilvánulni az ő országát és az ő hatalmát, és tudom, hogy ezt ő is akarja. Úgyhogy ezért sokszor feljön bennem ez a frusztráció, hogy akkor mi a baj? Hogy nem látjuk nagyobb mértékben az ő országát? Hogy nem történik sokkal több csoda? Hogy ami le van írva a Bibliába, azt olyan kevéssé látjuk megnyilvánulni? Miért nincs még ébredés? Mi történik, Jézus? Miért nem csinálsz már valamit? És ahogy itt háborogtam, sokszor háborgok neki ezen, és egyszer az imaszobában, amikor így több napon keresztül ez a feszültség volt bennem, hogy most mi történik, akkor így éreztem, hogy így ott van Jézus, és nagyon intenzíven tapasztaltam az ő jelenlétét, és így hosszú ideig voltunk csak együtt, és aztán egyszer csak azt mondja, hogy Domi, elége neked, ha csak magamat adom. Nem baj, ha csak ennyi lesz. Nem baj, ha csak magamat adom. Teljesen levett a lábamról, hogy Jézus azt mondja, hogy ő odaadja nekem önmagát teljesen, és ezt így mondja, ennyire kedvesen, ennyire alázatosan, hogy nem baj, figyelj, nem baj, ha csak neked adom a teljességet, a mindent. Nem baj, ha csak ennyi lesz. Ő sokkal inkább akar velünk lenni, mint azt, hogy nagy dolgokat tegyünk. És ha ezt megízleled, akkor egyre jobban fogsz vágyni rá. Jézus azt akarja, hogy ott legyünk vele, ott, ahol ő van. És tudjátok, a közbenjárás is erről szól. Az is csak erről szól, hogy ott legyünk vele, és lássuk az ő dicsőséget. És igen, nagyon vagány, amikor látjuk megnyilvánulni azt, hogy ő jeleket és csodákat tesz. És az imádságházában nagyon sokat imádkozunk konkrét témákért, például a prostitúció és az emberkereskedelem áldozataiért is. És nagyon vagány, amikor látjuk azt, hogy Isten cselekszik, és pénteken imádkozunk valamiért, és aztán hétfőn olvassuk az interneten a hírekbe, hogy megtörtént. Aztán halljuk a rádióban, hogy abban az órában történt szabadulás, amikor mi imádkoztunk ért. Ezek nagyon-nagyon vagány dolgok. Isten így szeret velünk partnerségben működni, hogy megmondja, hogy mit szeretne csinálni, megmutatja nekünk, kérjük tőle, és ő megteszi. De képzeljétek el, hogy sokkal többről szól az ima és a közbenjárás, mint hogy történjen meg valami. Az ima sokkal többről szól. Egyik alkalommal, amikor együtt imádkoztunk az imádságházában, akkor Isten mutatott nekünk egy ilyen nátfedeles kunyhót, és mellette egy a földön feküdt egy lány, így összegörnyedve, látszott, hogy össze van szurkálva, sebei vannak, és nagy fájdalmai, és azt éreztük, hogy imádkozunk az ő gyógyulásáért, de hogy a teljes gyógyulásáért, hogy valami sokkal többért, mint a fizikai gyógyulása. És nagyon szenvedélyesen imádkoztunk érte. Annyira, talán ennyire még sose adtuk bele magunkat az imába. És egyszer csak láttam, hogy megnyílik a menny a lány fölött, és az angyalok fölle járnak, mint Jákobnál. És azt gondoltuk, hogy igen, meggyógyult ez a lány. És aztán imádkoztunk még tovább, és egyszer csak, mint egy hideg zuhany, így belénk hasított, hogy ez a lány most meghalt. Ez a lány most meghalt. És így le voltunk teljesen döbbenve, és nem értettük, hogy akkor most mi történt, Istenünk. És kimentünk, és még hosszú percekig csak csendbe ott bámultunk magunk elé, hogy ez most hogy lehet? Hát nem arról volt szó, hát arra kérti, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért, és hogy történt mégis ez? És aztán Isten cseppenként kezdte összerakni bennünk, hogy mi is történt valójában. Hogy volt a világon Istennek egy gyermeke, aki számára nagyon fontos volt, akit ő nagyon-nagyon szeret. És tudod, amikor egy kedves szeretet haldoklik, akkor nem az utcáról hívsz be mellé bárkit is. És Isten körülnézett a világba, és minket hívott. Minket hívott egyszerűen azért, hogy ott legyünk vele, az ő szívének a fájdalmába. Mennyire fantasztikus a mi Istenünk, és tudjátok, ez a közbenjárásnak a jutalma. Ez a közbenjárásnak a jutalma, nem is a meghallgatott imák, hanem az, hogy Istennel ilyen közelségben lehetsz, ilyen intimitásban, ilyen bensőséges kapcsolatban, hogy a mindenható, lángoló Isten beenged az ő szívének a mélységeibe, megosztja veled az ő szívét. És akkor rádöbbentünk, hogy nem mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogy jövünk és imádkozunk itt hetente, hanem mekkora megtiszteltetés, hogy imádkozhatunk. mekkora megtiszteltetés csak lenni üresen előtte, igen, rá pazarolni az időt. Ez mennyire értékes Jézusnak. Az imában töltött idő mindig pazarlás, de ez hihetetlenül értékes Jézusnak. És nagyon-nagyon kifejezi a szeretetünket, ha tudunk csak lenni neki, minden elvárás nélkül. És ő jön és megmutatja magát, jön és megtanít ízlelni egyre jobban az ő édességét. Úgyhogy bátorítanak titeket, hogy töltsetek sok időt, hosszú időt egybe Istennel. Fantasztikus az ő közelsége. Amen.
Noé Benedek teljes időben szolgálja az Urat. Jelenleg Csiszér László zenekarában szolgál. Most a Kövesd a felhőt címmel tanúságtétele hangzik el.
Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, és nagy öröm, hogy itt lehetek, és hogy beszélhetek nektek valamiről, ami remélem, hogy a kivetítő már szerepel. Ez egy olyan jelmondat, ami pár év óta úgy hiszem, hogy az egész életemet meghatározza. Ahogy Máték bemutattak, igen, érettségi után másfél évet Angliában töltöttem, egy keresztény hotelban és missziós központban dolgoztam, és onnan éreztem a hívást, hogy repüljek ki a MÉR konferenciára Németországba. Ez 2020-ban volt. Ezen a konferencián nagyon sokáig nem értettem, hogy miért kellett ott legyek, de volt a konferenciának az utolsó napjaiban egy tanítás, ami erről szólt. Johannes Hartl erről beszélt, hogy kövesd a felhőt. És arról szeretnék nektek most megosztani, és hiszem, hogy buzdítás lesz, hogy ez mit jelent az én életemben, és hogyan tudjuk követni a felhőt. Picit beszélek erről a felhőről. Az Ószövetségben olvassuk, hogy az izraeliták követték a felhőt, amikor menekültek az egyiptomiak elől. Amikor a felhő ment, akkor ők is mentek. Amikor a felhő megállt, akkor ők is megálltak. És nagyon-nagyon megérintő volt számomra ez a tanítás, hogy Isten jelenlétét, Isten vezetését én így követhetem az életemben. Folyamatosan szemlélem a felhőt, és amikor látom, hogy a felhő megy, akkor mozdulok. Hogyha látom, hogy a felhő ott marad egy helyen, akkor maradok. Angliában már körülbelül egy másfél évet voltam, amikor a szerződésem közeledett a végéhez, és azt éreztem, hogy szeretnék elvonulni Istennel, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy hogyan is legyen tovább. Ott kint erősödött meg bennem a missziós elhívás, és éreztem, hogy szeretnék a misszióról tanulni és képződni, de nem tudtam, hogy maradjak még Angliában ezen a helyen, ami egy nagyon-nagyon jó burok volt arra, hogy képződjek, vagy, vagy merre hív Isten? Hogyha őszinte vagyok, akkor abban sem voltam biztos, hogy Magyarországra vissza kell jöjjek. És volt lehetőségem elvonulni egy hétre egy lakókocsiba, és ott az egész hetet Istennel töltöttem. És tudjátok, ebben a lakókocsiban próbáltam mindent Istennel csinálni. Oda mentem, hogy Istenem, itt vagyok, ezt a hetet neked adom, de szükségem van arra a válaszra, hogy meghosszabbítom a szerződésemet, vagy maradok, vagy átmenjek egy másik országba, vagy merre menjek, Istenem. És azt éreztem magamon, hogy miközben csináltam a mindennapi dolgokat, nagyon sokat kirándultam, nagyon sokat főzőcskéztem magamra, kijártam egy közeli faluba szentmisére, azt éreztem, hogy egészen valahol a fókuszom az rossz. Körülbelül a második és harmadik napon láttam azt, hogy én Istent és a választ azt megcseréltem a szívemben. Azt, hogy mi legyen az a döntés, amit meghozok, az hirtelen fontosabbá vált annál, mint maga Isten. És ez a második vagy harmadik napon, amikor ez így leesett, akkor tettem egy nagyon radikális döntést, és bocsánatot kértem Istentől, hogy ez a fókusz ez elcsúszott a szívemben, és onnantól kezdve csak ezért imádkoztam, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz. Kimondtam Istennek, hogy nem érdekel ez a döntés, nem érdekel, hogy a szerződésemnek a végéhez közeledik, nem érdekel az, hogy rajtam van ennek a döntésnek a súlya, én nem vágyom másra, csak arra, hogy ő közelebb vonjon magához. És így teltek a napjaim, és persze jöttek kísértések, hogy hát azért ketyeg az a határidő, majd egyszer csak kell egy döntés, de nem. Visszatértem Istenhez, és mondtam, hogy nem vágyom másra, csak arra, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz. És körülbelül ugye a hétnek a vége felé pénteken olyan délután este fele lehetett, amikor dicsőítettem, vittem magammal a gitárt, és sokat énekeltem Istennek, és az egész héten semmi érzéki dolgot nem tapasztaltam így Istentől. Tehát, hogy semmilyen áttörést, semmilyen, hát ilyen kis langyos lábvíz volt az egész dicsőítés, én annak éltem meg legalábbis. És képzeljétek akkor pénteken úgy, hogy egész héten azért imádkoztam utána, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz, ezt a dalt énekeltem. Csak ez a szívem van, legyen hát tiéd. Azt éreztem, hogy kiénekeltem ezt a sort, és ez valóság. Azt éreztem, és azt éltem meg, hogy úgy tudom Istennek kimondani, kiénekelni ezt a sort, hogy ez az igazság. Megérkeztem az Atya szívéhez. Megérkeztem, de ehhez kellett az, hogy Istenre nézzek. Ez kellett az, hogy ne a döntésre nézzek, ne az opcióimra nézzek, hanem a felhőre nézzek, Istennek a jelenlétére. És képzeljétek, abban a helyzetben azt éreztem, hogy kimondhatom, hogy Atyám, mi van a te szíveden az életemmel kapcsolatban? Akkor már ez egy olyan biztos közeg volt, hogy Istent akartam, és nem a választ. És megszületett bennem az a szabadság, hogy bárhogyan is lesz, mindegy, mert én az Atyánál vagyok. És nagyon-nagyon csodálatos volt megtapasztalni, és a mai napig engem a hideg ráz, amikor visszagondolok arra, hogy Isten mennyire konkrétan és tisztán tud szólni egy adott helyzetben, hogyha szükség van rá. Ott akkor, amikor azt éreztem, hogy ott vagyok az Atya szívénél, akkor kinyitottam a Szentírást, és ez az ige volt ott. Irányítsd a szívedet a kiépített útra, az útra, amelyen jártál. Térj haza, Izrael. Ez volt az első ige. Nem akartam elhinni, dicsőség az Úrnak. Nem akartam elhinni, mondtam Istennek, hogy hát igen, azért megkülönböztetés, mi egymás. Tudtam, hogy 24 órán van körülbelül, úgyhogy még vártam Istentől 2 megerősítést. Én szeretek Istennek ilyen konkrét dolgokat mutatni, konkrét dolgokat kérni tőle, hogy biztosan tudjam, hogy valami az ő szava-e. És tudtam, hogy másnap fogok menni szentmisére, úgyhogy megkértem Istent, hogy legyen az egyik jel, megerősítés arra, hogyha ő tényleg haza akar hívni Magyarországra, így a szerződésem végén, akkor az olvasmányba szóljon hozzám. És hát tudtam, hogy ezt már előre az egyházunk, a drága egyházunk ezt megírta, ezt már változtatni nem fogják. Így mindent föltettem így Istennek egy lapra. Pont akkor advent volt, és a közivel imádkoztunk egymásért. És minden nap húztunk egy nevet, és az az illető kapott egy igeverset. És képzeljétek el, hogy az én igeversem, ami azon a héten volt, az ez volt. A kivonulás könyvéből már most jól kezdődik. Íme, elküldöm angyalomat, hogy előtted haladjon. Őrizzen téged az úton, és bevigyen arra a helyre, amit neked szántam. És azért volt ez elképesztő, mert ez az egész tanítás, hogy követni a felhőt, ez igazából arról szól, hogy a felhő az a nép előtt haladt. A felhő a nép előtt ment, és bevitte őket arra a helyre, amit az atya nekik szánt. Egészen elképesztő, hogy azon a héten, és akkor néztem meg, tehát egészen addig a héten nem néztem meg, hogy így imádkoztak értem, mert nem használtam nagyon közösségi média felületeket, és abban a 24 órában rádöbbentem, hogy én azt az igét kaptam a hétre. Másnap tehát elmentem szentmisére, zúgott az eső, bőrig áztam, de elmentem, és képzeljétek, hogy az olvasmányban ez volt. Él az Úr, aki felhozta és elvezette Izrael házának ivadékait Észak földjéről, és minden országból, ahova szétszórta őket, és a saját földjükön fognak lakni. Még mindig nagyon megérint ez az egész, mert ez volt az a három ige, aminek a hatására én visszajöttem Magyarországra. Isten megmutatta, hogy igen, ő vissza akar hívni ide. Akkor is, hogyha még akkor nem tudtam, hogy mi az ő terv, akkor még nem tudtam, hogy lesz ez a teljes idejű szolgálat, nem tudtam, hogy leszek a missziós iskolába, csak megerősítette, hogy igen, ő ide szeretne visszahívni. És hát az egészet miért mondom el? Azért, mert ugyanez a mélység, és ugyanez a tisztaság, amit én Isten vezetésében megtapasztaltam, a számotokra is elérhető. Nem tudom, hogy elhiszitek-e, vagy akkor magamnak is felteszem újra a kérdést, hogy elhiszem-e, hogy Isten ennyire tisztán vágyik velem együtt vezetni az életemet. Mert tudjátok, a válasz az igen. Isten vágyik. És hogyha engedjük, és hogyha időt szakítunk rá, és hogyha a felhőt nézzük, akkor ő meg fogja mutatni, hogy mi a következő lépés. És ezzel szeretnélek buzdítani benneteket, hogy a felhő az egy olyan dolog, amit nem látunk át. Hogyha Isten jelenléte után megyünk, akkor nem látjuk mindig a következő 10 lépést. Akkor mindig csak a következőt látjuk, azt, ami éppen kitisztul a felhő alól. De fontos, hogy szemléljük a felhőt, hogy szemléljük az Istennek a jelenlétét szüntelenül, különben elszalasztjuk a felhőnek a mozdulását. Ezzel szeretnélek bátorítani benneteket, hogy az életeteknek a minden egyes helyzetében merjétek követni a felhőt. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két tanúságtételt hallottak az oltári szentségben köztünk élő Jézus erejéről. A tanúságtételek a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján hangzottak el. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. december 31-i adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Szent Márta házban lábadozik, a kápolnában misézik és folytatja a terápiákat. A pápa szerdai katekézise, még ha úgy tűnik is, hogy történetünk tönkrement, Istennel újra kezdhetjük. Parolin Bíboros, szentszéki államtitkár a humanitárius jogok tiszteletben tartására szólított fel. A pápa a Szent Márta házban lábadozik, a kápolnában misézik és folytatja a terápiákat. A Szentszék sajtóirodája kedden tájékoztatást adott a vatikáni rezidenciáján lábadozó pápa helyzetéről. A pápa lábadozása, amely Sergio Alfieri és Luigi Carbone orvosok múlt szombati a Gemelli kórházban tartott sajtókonferenciáján kifejtett álláspontja szerint 2 hónapig eltarthat, folytatódik a gyógyszerterápiával, a mozgásos és légúti fizioterápiával, ez utóbbira különösen hangja visszanyeréséhez van szükség, a személyes imádság pillanataival és a Szent Márta házban a 2. emeleti magánkápolnájában koncelebrált szentmisével. A Szentszék sajtóterme az akkreditált újságíróknak tartott sajtótájékoztatón friss híreket és részleteket közölt a pápa egészségi állapotáról, akit múlt vasárnap hazaengedtek a római Gemelli kórházból, azt követően, hogy kétoldali tüdőgyulladás miatt 38 napig kórházi kezelésben részesült. Ferenc pápa, miután megjelent a kórház kis erkélyén, hogy üdvözölje a téren összegyűlt 3000 embert, és egy rövid látogatás után a Santa Maria Maggiore bazilikában, visszatért vatikáni otthonába, a Szent Márta házba, ahol megkezdődött a lábadozás és a pihenés időszaka. Az orvosok által szombaton leírt feltételek szerint folytatja a lábadozását, magyarázta a Szentszék sajtóirodája. Alfieri és Carbone, a pápát a kórházi ápolása idején követő csapat igazgatója, illetve a Szentatya beutaló orvosa, arról beszélt, hogy a pápának részben még hosszú ideig és orálisan kell folytatnia a gyógyszeres terápiát, valamint teljes mértékben a mozgási és légúti fizioterápiát, ugyanazt, amelyet a Gemelli kórházbeli kezelésének mindennapján végzett, valamint azt ajánlják, hogy kerülje egyelőre az egyéni és csoportos találkozásokat. Az orvosok 24 órás segítségnyújtást biztosítottak a szükségletek ellátásához, kezdve az oxigénnel és sürgős esetekben azonnali beavatkozással. Ezt a szolgáltatást Vatikán Városállam egészségügyi és higiéniai igazgatósága garantálja. Egy orvoscsoport mindig jelen van a pápával. Az oxigénadagolás a kórházi kezelés utolsó napjaiban ismertetett módon folytatódik. ezért éjszaka nagy áramlású oxigénterápiát kap orron keresztül, amely nappal folytatódik, de fokozatosan csökken. Ahogy a Gemelli kórházban már megtette, amikor a 10. emeleti kápolnában koncelebrált, a Szent Márta házban is lehetősége van a pápának a 2. emeleti kápolnában szentmisét koncelebrálni. Az elmúlt napokban leírt módon a pápa folytatja munkatevékenységét. A szentszéki sajtóiroda keddéli közleménye jelentette be a fehér oroszországi apostoli nuncius Ignácio Cefalia érsek és a Róta Romana törvényszék köteléki védője Francesco Ibbá prelátus kinevezését. A következő napok programjáról és még kevésbé a különböző szentévi események és a nagyhét rítusainak jövőbeni programjáról még nincs pontos iránymutatás. Természetesen várják a felépülés haladását és a várt klinikai javulást, ahogy az orvosok mondták. Néhány dologról folyamatban van a döntés, amelyeket a jövő heti javulások alapján értékelnek majd, közölte a sajtóiroda. Március 26-án szerdán nem tartják meg az általános kihallgatást, a katekézis előkészített szövegét, ahogy február 14-e óta az elmúlt 4 szerdán is történt, írásos formában közzéteszik. Valószínűleg ugyanezt történik a vasárnapi úrangyala szövegével is, de ezzel kapcsolatban majd friss információkat közölnek. Egyelőre az előző vasárnapokhoz hasonló módszerre lehet számítani, vagyis hogy közzéteszik az úrangyala szövegét. Ferenc pápa jelenleg nem fogad látogatókat. Ebben a 2 napban csak a legközelebbi munkatársaival találkozott. Az állam és kormányfők tervezett látogatásairól nincsenek előrejelzések. Kedden a Buckingham palota bejelentette, hogy Anglia királya és királynője, Károly és Kamilla nem találkozik Ferenc pápával az április 7-től 10-ig meghirdetett hivatalos olaszországi látogatásuk során. Jelezték, hogy közösen döntöttek a találkozó elhalasztásáról a pápa gyógyulásával kapcsolatos szükségletek miatt, akinek a brit királyi család mielőbbi és teljes gyógyulást kíván. Értesülések szerint Ferenc pápa boldog, hogy hazatérhetett. Alfieri és Carbone orvosok is megerősítették ezt, hangsúlyozva azt a jó hangulatot, amelyet a pápa visszanyert, miután tényleges javulást tapasztalt. A betegség legveszélyesebb szakasza minden bizonnyal elmúlt, és a legfontosabb fertőzéseket legyőzték, hangzott el a szombati sajtótájékoztatón a Gemelli kórházban. Alfieri doktor hangsúlyozta, hogy a 2 válság miatt a pápa az életét kockáztatta. Kedden is a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután volt, amikor Ferenc pápa állapota romlott a hörgőgörcsös rohama miatt. Először láttam könnyeket néhány körülötte lévő ember szemében, azokéban, akik, ahogy megértettem a kórházi kezelés idején, őszintén szeretik őt, akár egy édesapát. Mindannyian tisztában voltunk azzal, hogy a helyzet tovább romlott, és fennáll a veszélye, hogy esetleg nem éli túl, mondta az orvos. Választanunk kellett, hogy abba hagyjuk és elengedjük, vagy erőltetjük és megpróbáljuk az összes lehetséges gyógyszerrel és terápiával kezelni, nagyon nagy kockázatot vállalva, hogy más szerveket károsítunk ezzel. És végül ezt az utat választottuk, folytatta Alfieri doktor az interjúban, kiemelve, hogy a döntés a pápáé volt. Mint sok minden más alkalommal is. Az első naptól fogva azt kérte, mondjuk el neki az igazat, és azt akarta, hogy mondjunk igazat az állapotáról. A kommunikációról is beszámolt az orvos. Mi az orvosi részt közöltük a titkárokkal, és ők hozzátették a többi információt, amit a pápa jóvá hagyott, soha nem változtattak vagy hagytak ki semmit. Vannak olyan emberek körülötte, akik már olyanok, mint a családtagok, mindig vele vannak. A pápa szerdai katekézise. Még ha úgy tűnik is, hogy történetünk tönkrement, Istennel újra kezdhetjük. A Jézus élete találkozások témának szentelt 2. katekézisében Ferenc pápa Krisztus és a szamáriai asszony beszélgetésére összpontosított. Jézus vár ránk, és éppen akkor jelenik meg, amikor azt hisszük, hogy már nincs remény, és segít új módon újraolvasni a saját történetünket. A nő képe, aki tudván, hogy a messiás áll előtte, szalad, hogy hívja a falu népét, segít megérteni nekünk. Annak a megtapasztalásából, hogy szeretnek bennünket, fakad a küldetés. A Szentszéki sajtóiroda közzétette Ferenc pápa katekézisét, amelyet március 26-án szerdán tartott volna a hívek számára az általános kihallgatáson. A pápa lábadozása miatt törölték, aki visszatérte a Szent Márta házba, miután több mint egy hónapig kórházban volt, polimikrobiális fertőzés és kétoldali tüdőgyulladás miatt. Közzétesszük a pápa elmélkedését, amely Jézus és a szamáriai asszony párbeszédéről szól, akik a Jákob kutyánál találkoztak. Ez a második, a Jézus Krisztus, ami reménységünk jubileumi katekézis sorozaton belül, amelyet a Jézus élete a találkozások témának szentelt a pápa. Miután elgondolkodtunk Jézus találkozásán Nikodémussal, aki elment megkeresni Jézust, ma azokról a pillanatokról elmélkedünk, amelyekben úgy tűnik, hogy Jézus vár ránk éppen ott, életünk válaszútján. Olyan találkozások ezek, amelyek meglepnek minket, és eleinte talán még hitetlenkedünk is, igyekszünk óvatosak lenni és megérteni, mi történik, kezdte szerdai katekézisét Ferenc pápa. Valószínűleg ez volt a szamáriai asszony tapasztalata is, amelyről János evangéliumának 4. fejezete beszél. Nem számított arra, hogy délben egy férfit talál a kútnál, sőt, éppen azt remélte, hogy egyáltalán nem talál ott senkit. Valójában szokatlan időben megy vizet venni a kútból, amikor nagyon meleg van. Lehet, hogy ez a nő szégyelli az életét. Talán úgy érezte, hogy ítélkeznek felette, elítélik, félreértik, és emiatt elszigetelődött, megszakította a kapcsolatot mindenkivel. Ha a Judeából Galileába akart menni, Jézus más utat is választhatott volna, és nem kellett volna áthaladni a Szamárián. Még biztonságosabb is lett volna, tekintettel a zsidók és a szamaritánusok feszült viszonyára. De ő ott akart elhaladni, és pont abban az időben áll meg annál a kútnál. Jézus vár ránk, és akkor jelenik meg, amikor azt gondoljuk, hogy nincs többé remény számunkra. A kút az ókori Közel-Keleten a találkozás helye, ahol olykor házasságok köttetnek, az eljegyzés helye. Jézus segíteni akar ennek az asszonynak abban, hogy megértse, hol keresse az igazi választ arra a vágyra, hogy szeressék, mutatott rá a pápa. A vágy témája alapvető fontosságú ennek a találkozásnak a megértéséhez. Jézus az első, aki kifejezi vágyát. Adj innom! A párbeszéd elindítása érdekében Jézus gyengének mutatja magát, ezzel megnyugtatja a másikat és biztosítja, hogy ne féljen. A szomjúság gyakran még a Bibliában is a vágy képe. De itt Jézus mindenekelőtt ennek az asszonynak az üdvösségére szomjazik. Aki inni kért, mondja Szent Ágoston, szomjazott ennek az asszonynak a hitére. Nikodémus éjjel ment el Jézushoz, itt viszont Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal délben, amikor a legnagyobb a világosság. Ez valójában a kinyilatkoztatás pillanata. Jézus messiásként mutatkozik be az asszonynak, és rávilágít az életére is. Segít neki, hogy új módon olvassa újra a saját történetét, ami bonyolult és fájdalmas. 5 férje volt, most pedig egy 6. van, aki nem a férje. A 6-os szám nem véletlen, hanem általában a tökéletlenséget jelzi. Talán csak utalás a 7. férjre, aki végre képes lesz kielégíteni ennek a nőnek a vágyát, hogy igazán szeressék. Az a vőlegény pedig csak is Jézus lehet, jelentette ki a pápa. Amikor rájön, hogy Jézus ismeri az életét, a nő vallási kérdésre tereli a beszélgetést, amely megosztotta a zsidókat és a szamaritánusokat. Ez néha velünk is megtörténik imádkozás közben. Abban a pillanatban, amikor Jézus megérinti az életünket annak a problémáival, néha elveszünk az elmélkedésekben, amelyek a sikeres ima illúzióját keltik. Valójában azonban védőkorlátokat emeltünk, de az Úr mindig nagyobb, és annak a szamaritánus asszonynak, akihez a kulturális normák szerint nem is szólhatott volna, a legmagasabb kinyilatkoztatást adja. Az atyáról beszél neki, akit lélekben és igazságban kell imádni. És amikor az asszony ismét meglepetten megjegyzi, hogy jobb ezekben a dolgokban megvárni a messiást, azt mondja neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ez olyan, mint egy szerelmi vallomás. Akire vársz, az én vagyok. Az, aki végre meg tud felelni vágyadnak, hogy szeressenek. Ekkor az asszony szalad, hogy hívja a falu népét, mert éppen a szeretet megtapasztalásából fakad a küldetés. és milyen üzenetet hozhatott volna, ha nem azt a tapasztalatát, hogy megértették, elfogadták és megbocsátottak neki. Ez egy olyan kép, amely arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az evangelizálás új módjainak a kereséséről, hangsúlyozta Ferenc pápa szerdai katekézisében. Akárcsak a szerelmes ember, a szamáriai asszony is Jézus lábainál felejti a korsóját. Annak a korsónak a súlya a fején, valahányszor hazafelé ment, a helyzetére, zaklatott életére emlékeztette, de most a korsó Jézus lába elé került. A múlt már nem teher, kiengesztelődött. És ez velünk is így van. Ahhoz, hogy elinduljunk és hirdessük az evangéliumot, először arra van szükségünk, hogy letegyük történetünk súlyát az Úr lábai elé, és átadjuk neki múltunk súlyát. Csak a kiengesztelődött emberek hordozhatják az evangéliumot. Kedves testvéreim, ne veszítsük el a reményt, kérte szerdai katekézise végén a pápa. Még ha a történetünk nehéznek, bonyolultnak, esetleg tönkrementnek is tűnik, mindig megvan a lehetőségünk, hogy átadjuk Istennek, és újra kezdjük az utunkat. Isten irgalmas, és mindig vár ránk, buzdított Ferenc pápa. Parolin Bíboros, szentszéki államtitkár a humanitárius jogok tiszteletben tartására szólított fel. Nagyon aggódunk a nemzetközi jog rendszeres megsértése miatt. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szentszék nevében aggodalmát fejezte ki a világban zajló számos harc újraindítása vagy folytatása miatt, kezdve az elmúlt napokban a gázai övezetben újból elkezdődött bombázásokkal, amelyeket Ferenc pápa a vasárnap déli urangyala elimádkozásához írt beszédében is elítélt. A pápa szavaira az izraeli nagykövetség hétfőn az X platformon keresztül válaszolt, megerősítve, hogy a nemzetközi joggal összhangban cselekszik. Parolin bíboros az Augustinianum Patrisztikus Intézetben hétfőn délután a vatikáni csúcs találkozó a hosszú életről, kihívás az idő órájával szemben című, a Pápai Életvédő Akadémia által támogatott rendezvény margóján újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa felhívása a háború befejezésére, a párbeszéd és a béke útjainak keresésére szólít fel. A bíboros beszámolt a közelmúltban a Vörös Kereszt tagjaival folytatott beszélgetésről, amelynek során kiderült, hogy a humanitárius segítségnyújtó szervezet is nagyon nagy nehézségekkel küzd. A civilek bombázása, a humanitárius munkatársak meggyilkolása mind olyan cselekedetek, amelyek ellentétesek a humanitárius joggal. Ma már nem tartják tiszteletben a humanitárius jogokat. Ez korunk egyik legnagyobb nehézsége, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. A Szentatya egészségi állapotáról szólva, miután 38 napos kórházi tartózkodás után vasárnap visszatért a Vatikánba, a bíboros kifejtette, hogy Ferenc pápának most lábadoznia kell, és nyugalomra van szüksége. Az államtitkár szerint korai lenne előre bejelenteni, hogy hogyan alakul majd a pápa napirendje, a különböző audienciák és szertartások időpontja. Folytatódik a hivatali munka, közvetlen munkatársai egyelőre csak a legfontosabb helyzeteket terjesztik a Szentatya elé, olyan ügyeket, amelyek döntését igénylik. Vigyáznak arra, hogy ne fárasszák el túlságosan a pápát, és fokozatosan kívánnak visszatérni a megszokott programokhoz. Az Augustinianum Patrisztikus Intézetben megrendezett csúcs találkozón mondott beszédében a bíboros hangsúlyozta, hogy a hosszú élet korunk egyik nagy kihívása, mivel ez nem csupán orvosi, egészségügyi kérdés, hanem a társadalom egészét érinti, magában foglalva a gazdasági életet, a kultúrát, az etikát és a spiritualitást. Olyan korban élünk, amelyben hajlamosak vagyunk a korlátok és törékenységek tagadására, mintha az öregség olyan probléma lenne, amelyet el kell rejteni, mutatott rá Parolin bíboros. Az élet azonban ajándék, és a létezés minden szakaszában megőrzi értékét. Nem eshetünk egy olyan haladás illúziójába, amely a biológiai halhatatlanságot követi, elfelejtve, hogy az igazi teljességet nem az évek mennyiségében, hanem a kapcsolatok minőségében, az adott és kapott szeretetben, a közösséghez tartozás mély érzésében találjuk meg. A bíboros ezért arra buzdított, hogy a tudományos és technológiai kutatás irányuljon a személy egészének a javára, az emberi méltóság és az egyetemes testvériség szolgálatára. A hosszú élet nem válhat sem kevesek kiváltságává, sem a társadalmi egyenlőtlenség új formájává, fejtette ki a bíboros államtitkár, idézve Ferenc pápa szavait is ebben a kérdésben. Végül Parolin bíboros ismét hangsúlyozta a fiatalok és idősek közötti kapcsolatok jelentőségét, hogy megvalósuljon a nemzedékek közötti szolidaritás, kerülve az individualizmus kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten se vértheti meg, aki téged meg nem ért. mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály Zsoltár Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett, tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Lelkem, mielőtt elmerülnél üdvözítőd szenvedélyének mély tengerében, kérjed tőle jóságát és kegyelmét, hogy részed lehessen isteni vérének gyümölcsében. Ó, üdvözítő, szentséges szíve, akit a szeretet túlkapása vitt e nagy elhagyatottságba, adj nekem bensőséges lelket és érzékeny szívet, hogy megtapasztaljam és megértsem, mit szenvedtél, hiszen gyötrődtél és minden támasz nélkül szenvedni készültél, amitől emberi természeted annyira borzott. Nyisd meg fülemet, hogy halljam hangodat, világosítsd meg szememet, hogy lássam példádat, lágyítsd meg keményen szívemet, hogy érzékeny legyen fájdalmaira, és riadjon vissza attól, ami megmutatja fájdalmaidat. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és